Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
2025. november 22-én Hangtörténetek című műsorunk 141. epizódjában zenészerkesztőnk dr. Szabó Attila nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Ila Gábor. Legutóbbi műsorainkban elkezdtünk az aktualitásokhoz is kapcsolódni. Ezt a friss hagyományt ma is folytatnám. Határon túlnyúló érdeklődésre is számot tartható hír például, hogy a magyar labdarúgó válogatott az utolsó utáni percben kikapott az ellenfél csapattól, így elvesztette a továbbjutás lehetőségét. Ami mondjuk engem személy szerint annyira nem szomorít, mert nem vagyok nagy foci rajongó, de meg tudom érteni, hogyha valaki az. Amit viszont nem tudok megérteni, az az, hogy lehetséges, hogy miközben világhírű zenészeink és világhírű zenekaraink vannak, ezek alig kapnak támogatást, a focisták viszont számolatlanul. És ugyanide kapcsolódó hír, hogy az az ország, aki kiejtett minket ebből a bajnokságból, Írország, jövő januártól bevezeti a kulturális alapjövedelmet. Ez azt jelenti, hogy minden művészeti ágban tevékenykedő ír heti 325 eurót kap azért, hogy alkosson, ezért nem vár el cserébe az állam semmit, főleg nem azt, hogy az állam vezetését dicsőítő alkotások szülessenek. Úgyhogy van egy olyan ország, ahol a kultúrára költenek, a focira kevesebbet, és mégis megvernek minket. Na, de nem örüljünk el a részletekbe, ennyi felvezető után át is adnám a szót kedves Attilának. Szervusz, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen. Jó, hát én csak annyit fűznék hozzá teljesen amatőrként, ugyanis én aztán talán még annyit se értek az ilyen futballfinanszírozáshoz, mint te, hogy meg kéne próbálni a kormánynak a futballt ezen túl nem támogatni, hát ha akkor felvirágzik, és a zenét támogatni, lássuk annak is, mi lesz a sorsa. Vivaldit hallottunk, egy igen ismert zenéjét, ez az ismertség ez viszonylag új keletű, ugyanis 1939-ig, amíg egy bátor karmester kézben nem vette a sorsát ennek a glóriának, nem is ismerték jóformán 200 esztendőn keresztül lappangott ez a csodálatosan szép zene. Amúgy teljes nevén ez úgy nézne ki, hogy Gloria in excelsis Deo, vagyis dicsőség a magasságban Istennek, ez a katolikus miserend szerves része. Többet is írt Vivaldi. A háromból, ami fennmaradt, kettő ismeretes, amit hallottunk, ez a legismertebb. Pontosan nem tudjuk, mikor a datálású. Sejteni lehet, hogy a velencei Ospedale della Pietà nevű lelencházban hosszú időt töltött Vivaldi, hát ebben az időszakban szerezhettem. Ez egy érdekes intézmény volt, amúgy a konzervatórium szavunk is innen jön, nápolyi lelencházakban alakult ki ez a gyakorlat, hogy gyerekeket többek között zenére is oktatták, tanították, és aztán a konzervatórium, vagyis a megőrzőház, lelencház neve egybe forta a zenei képzésnek ennek az intézményével. Tehát ebben a velencei intézményben szerezhette ezt a glóriát Vivaldi, ahol ő zenetanár volt, meg pedellus, meg a jóisten tudja micsoda. Úgy látszik, hogy barokkban két nagy zeneszerző is, ugye, hát ilyen pedagógus volt, ugye, civil foglalkozása szerint. Itt most Bachra célzok, Johann Sebastian Bachra, és kortársára, ugye Vivaldira, Antonio Vivaldira. Három tételt hallottunk, a Domine Deust, az Agnus Deit és a Kitollis Peccata Mundit. Ugye az első tétel magyar neve az az Úristen, a második a Isten báránya, és a harmadik a Kitollis Peccata Mundi, vagyis te, aki elveszed a világ bűneit, ezek jól ismert szintagmák azok számára, akik jártasok a katolikus miserendben. Valójában ez a te, aki elveszed a világ bűneit, ez Keresztelő Jánostól származik, ez a megnevezés, ugyanis így mutatta be volt a népnek Jézust. Ő lesz az Isten báránya, ugye, aki elveszi a világ bűnét. Az előadókról röviden egy francia együttest hallottunk nagyszerűen zenélni, az ensemble Local Regional Champagne et Ardennes egy olasz zenekar kíséretében, amit Rinaldo Alessandrini nagyszerű barokk szakember vezetett. Következik egy Prágában született német zeneszerző, Anton Reham, kortársa volt Beethovennek, ő is 1770-ben született. Egy kvintettet fogunk hallani a legszebb fúvós hangszerekre, fuvolára, oboára, klarinétra, kürtre és fagotra. Az első tételét, a lentót fogjuk hallani a Tafanel fúvós ötös előadásában. Paul Tafanel volt a francia késő romantikus, illetve 20. századi fuvola nagy reneszánsz elindítója. Röviden Reiháról annyit mondhatnánk, hogy Bécsben tevékenykedett élete első részében, ahol is Haydnnak, Beethovennek, Salierinek volt jó barátja. Együtt is zenélt egy időben Beethovennel, Beethoven ugye méhegedűs volt, Reihá pedig fuvolás volt a zenekarban. Aztán élete második részében Párizsban élt. Hát itt itteni tevékenysége, ugye a konzervatóriumban volt ellenpont tanár, ahol leghíresebb tanítvány az Berlioz volt. Hallgassuk tehát Reihá egy szép, kedélyes, könnyed zenéjét.
Thank you.
Anton Reicha fúvós kvintett szerzeményét hallgathattuk, és Dvorzsákkal folytatjuk, akinél tudjuk, hogy mit jelent az R betűn az ékezet.
Igen, most már tudjuk. Amiként azt is tudjuk, hogy ugye őt általában azért szeretjük, hogy ő a szerzője ugye az Új Világ szimfóniának, az amerikai ihletésű szimfóniának, de hát tudni illik azt is, hogy nem csak ez a szimfónia fogant meg az eszében Amerikában, amerikai tartózkodása alatt, hanem többek közt egy vonós négyes is, amit most pontosan hallani fogunk, a bizonyos 105-ös opuszámot viselő 14. Ász-dur vonós négyes, ami szám szerint ugyan nem az utolsó, de kronológiailag valójában az utolsó vonós négyese, a 14. Ennek a második tételét fogjuk hallani, egy nagyon szép romantikus, késő-romantikus zene. A Stanitz kvartett fogja előadni. Ez a kvartett Stanitz csezene szerzőnek a nevét is, ugyanis mindkét hegedűs, a hegedűs és mély hegedűs is ugyanabban a városban születtek, ahonnan Stanitz való. Na tehát következik Dvorzsák igen szép második tétele a Ász-dur vonós négyesből. Thank you.
Dvořák Opus 105-ös Ász Dúr vonos négyesét hallgattuk, és Strauss-szal folytatjuk. Ez lesz a mai egyetlen darabunk, amiben zongora is van. Minden adásunk különleges összeállítás, ez is az. Bach sincsen, Beethoven sincsen, Mozart sincsen, és csak egy zongorás darab.
De van egy Strauss, aki nem az a Strauss, akire mindenki gondolhat, tehát Richard Strauss, a híres fiú, hanem az apa, Franz Strauss, aki őkönben emlékezetem szerint már ejtettünk szót műsorunkban valamikor régebb, méghozzá annak kapcsán, hogy óva intette Wagner kártékony hatásáról szeretett fiát, és hát akkor egy kicsit megmosolyogtuk a múltkori adásban ezt a anti-wagnerianus álláspontot. Hát ehhez képest egy igen szép romantikus zenét fogunk hallani, bensőséges, nyugalmas zenét kürtrei zongorára, tudva levő, hogy Franz Strauss híres kürtös volt a korában, filharmonikus zenekarban játszott. De jól emlékszem, Münchenben. Hallgassuk a ráadásként gyakran hallható nocturnót, az Opus 7-est. Radek Baborák és Jú Kosszújé előadásában.
Bogdán László, a bőrönd elföldelése, vagy az akcióvers halála. Bász Imrének. A művészet az elidegenedés ellen tiltakozik. A művész összevész feleségével, aki nem akarja, nem meri, nem tudja megérteni. Nem képes felfogni, milyen jelentősége lehet, lehet-e egyáltalán jelentősége annak, hogy az ő rossz, de még megjavítható, még megjavítandó cipői és a saját elföldelését váró bőrönbe kerüljenek. Ez valami akció, kérdezi Tétován és mosolyog. Tiltakozás, demonstráció. A művész vigyorog, legyint. Nem, te ezt úgyse érted, a cipőket, gyorsan a cipőket. Mi az, hogy eltemetnék kufert? Igaz, hogy ütött kopott, de azért mégis. Hülye vagy, meghibbantál? Részeg vagy? Elment az eszed? A művészet az elidegenedés ellen tiltakozik. A művész, fejtegeti tovább, még mindig szeliden mosolyogva a művész felesége, fest, rajzol, szobrokat csinál, emlékműveket, városrészeket tervez, és ikraszál egy emberközponti környezetér. Ezeket értem. Happening. Fogyatékosan bár, de felfogom. Radikális mellérendelés művészete egy olyan korban, amikor nincs is radikalizmus felőlem. Mindenki az a hűíti önmagát, amivel akarja. És másokat is, ha beveszik. Ezeket értem. És felfogom azt is, hogy a művész teste, mint műalkotás funkcionál. Felfogom, hogy a testével küzd valamiért. Valami ellen. Igen, hogy is hívják ezt az irányzatot, amikor élesen vakító magnézium fényben villan és ragad retinánkra a kép? De hogy jön ide az én négy pár rossz cipőm? Adod vagy nem adod? Dühöng a művész, mire feleséget toporzékolni kezd, már nem mosolyog. De elföldelni egy bőröndöt? Mi ez? Nem értem. És miért pontosan az én a rossz cipőim legyenek benne? Rak bele, légy szíves, a te cuccaidat, vagy a női cuccait, miközben hozzá, de engem egyszer és mindenkorra tessék békén hagyni. Elásni egy bőröndöt. Kész őrület. A művészet az elidegenedés ellen tiltakozik. A bőrönd útnak indul a művész kezében, bár a művész felesége nem érti. Nem is ért egyet velem, ellenzi. A művészet az elidegenedés ellen tiltakozik. A művész kiért a városból, liheg, szétnéz. Igen, az a domb jó lesz. Úgy fog állni azon a dombon a bőrön, mint hadvezér a megnyert csata után. Persze ahhoz, hogy azután mégis elássuk, ásó is kéne. Öreg házba kopog be a művész, ásót kér, órára, másfél órára. Ponyolás fiatal nő fogadja, hajában csavarók, arca vörös, lábán nincs cipő. Mit kér? Ásót. Tata jöjjön, tata, ennek a fiatalembernek ásó kéne. A művész nézi a csavarókat, a hajában nézi a lábát, a pongyula piros virágait. Gyanakvó öregember krákog az ajtóban. Mi kell? Vakkantja. Egy ásó, nevet a művészre a nő. Igen, egy ásó adja helyben a művész. Az öregember csóválja a fejét, krákog, de hozza az ásót. Ej, hány árkot ástom én még ezzel is? Hányat, s milyen mély árkokat, ha tudná? Sokáig csodálja a bőröndöt. Ma hol lehet ilyen kapni, Sári, hol? Sehol, nevet a nő, s a csavarókat rendezi a hajában. Szép szőke haja van. A művészet az elidegenedés ellen tiltakozik. A művész a dombra ér a bőröndel, kiválasztottalak mondja neki, csukott szájjal, mind hasbeszélő, de közvetlenül. Leteszi a fülbe, kezét dörzsöli. Most elkülönítelek, mondja tovább, saját felelősségedre döbbentelek. Eddig bőrönd voltál a bőröndök között, mostantól te vagy a bőrönd. Eddig csak akkor szólítottalak így, amikor tasakok, cekkerek, hátizsákok közé kerültél egy peronon, mostantól más. Benned van a múltam, az emlékeim, a feleségem cipői, minden. Milyen emlékei lehetnek egy bőrönnek, kérdezi este a művész szeretője, és lehetnek egyáltalán emlékei? Persze, bólint a művész, bort tölt magának, meg issza. Volt nagyapámmal Argentinában, Buenos Aires, Cordoba. A 20-as évek, amikor még sütött a nap az óceán fölött, és Európából hónapos késéssel jöttek a hírek, nem voltak hírek. Nagyapám a vendéglátóiparban utazott, étkészletek, szalvéták, metszett kristálypoharak, étrendek voltak a bőröndben, itallapók és a góthai almanak. Sose lehet tudni. Mit? Kérdezi a művész szeretője, és iszik egy kortyot az üvegből. A művész bizonyára válaszol, de még nem tartunk itt. Még a dombon vagyunk, méhek köröznek a nevezetes bőrönd fölött, miközben villog a vakú, hogy celluloid kockákra mentse a környezetéből kiemelt bőröndöt. A művészet az elidegenedés ellen tiltakozik. Nagyapám hazajött Kordóbából, morfondírozik csukott szájjal a művész, de Auschwitzban, ahol végül is befejezte pályafutását, nem volt vele a bőrönd. A bőrönd megúszta. Nem deportálták. Nem kellett viselni a sárga csillagot. Beárta mind a hat világot. de senki nem verte meg, senki nem köpte le, senki nem bombázta le. A művész ásni kezdi a gödröt, izzad, sajnál magát is, irigyli a bőröndöt. Az anyja istenit mondja, még ebben a században is megbuszta, amikor milliók és milliók haltak meg erőszakos halállal, tévedésből, félreértésből, és ő megbuszta, a pofátlan. Izzad, de kitartóan ássa a gödröt. Már utálja a bőröndöt. Émelyeg, rá se tud nézni. Lentről az öregember, a szép szőkehajú pongyolás nő és más emberek és asszonyok is nézik, egyesek távcsővel. Ez jó, szórakoztatja a művészt. Azt hiszitek, kincset ások el, mi? Szakállok, cemendék, idióta banda. S ha elmegyek, ti majd győztök, s kiássátok, és a tiétek lesz. Ezt nektek. Mutatja, amit mond, jó kedve lesz, már nem gondol a bőröndre. A művészet az elidegenedés ellen tiltakozik. Amikor elföldeltem a bőröndöt, folytatja a művész, és rágyújt egy cigarettára, és különböző szögekből elkészültek a megfelelő akciófotók, leültem a dombra elszívni egy cigarettát, lent szaporodott a tömeg, meg voltam győződve, kihívják a milíciát, és élveztem a helyzetet. Nagyapám első osztályon utazott az a Kordobából 38-ban, innen is látszik, hogy realitás érzéke nullával volt egyenlő, a bőrönd pedig kajütjében kuksolt a hajóágy alatt. Megjárt az óceánt is. Érted, mindent megúszott, és most egy műalkotás része lett, hát nem fenomenális? Elástam. Jól éreztem magam a dombtetőn, sütött a nap, dombtak a méhek, talán aludtam is egyet a fűben, nem tudom. Aztán kiástam, könnyen ment, percek alatt letisztogattam, és egyik kezemben vele, a hős bőröndel, a másikban az ásóval leindultam a dombról. Az emberek szétváltak, furcsán méregettek, összesugtak a hátam mögött. Köszönöm szépen, mondtam az öregnek, a becsavart hajulány már nem volt sehol. Szívesen vakantott az öreg, hát a mögé helyett a távcsövet, és remegett a szemhéja. Ideges volt. Mind idegesek voltak. Nem értettek semmit. Azt hitték, velük tréfálok. Csupán hülye vagy, nevet a művész szeretője, és megsimogatja a művész fejét. A művészet az elidegenedés ellen tiltakozik.
Franz Strauss Opus 7-es nocturnója után Bogdán László szövegét olvasta fel nekünk Attila. Miért? És mivel folytatjuk?
Egy 1986-ban a Kriterionnál megjelent kötetéből, Bogdán László kötetéből hallottunk egy részletet a Bőrönd elföldelése című írásból. Én meg kell mondjam, hogy amikor először olvastam még annak idején, ezelőtt 40 esztendővel, akkor pukkadtam ki a kacagástól, mert én jól ismertem mindkettőjüket, és Bász Imrét elképzeltem, amint hát ezt a dolgot elkövettem, amint hogy el is követte. Tehát ez tulajdonképpen egy performance-nak a irodalmi leképezése. Következő zenénk egy Arthur Honegger szimfónia lesz, a legjobban sikerült, legismertebb szimfóniája, a harmadik, a Liturgik fedőnevet viselő harmadik tétele lesz, aminek alcíme Dona Nobis Pacem, vagyis adj nekünk békét. Ez egy nagyon nehéz zene, én belátom. Lehet, hogy lesznek, akik, hogy is mondjam, túl nehéznek, túl súlyosnak, komornak, tragikusnak fogják ítélni, de meg kell adni, hogy valójában nem a zene tragikus, hanem az a szörnyűség, amiről szól. Ugyanis a II. Világháború utolsó esztendeiben, 1945-ben és az első békeévben dolgozott ezen a zenén Honegger, jól hallhatóan a háború borzalmai által megviselt állapotban. Valójában a modern ember vívódását és szenvedését ábrázolta a barbárság, a butaság, a durvaság, a végletek ostroma alatt, amint mindezek a szörnyűségek ellenére valahogy igyekszik a boldogság ösztönét fenntartani, a béke szeretetét és az isteni harmónia iránti rajongását. Ez a kettőség jellemzi máskülönben a művet is. Az első kétharmad az a szörnyűség, a háború illusztrálása, az utolsó harmadik pedig a békéjé. Az előadók a toulouse-i Capitol zenekar, akit jól ismert karmestere Michel Plasson vezényel. Ezt a zenét ajánlom Bász Imre és Bogdán László emlékének.
Honegger zenéjével búcsúzunk tehát már önöktől, kívánunk önöknek további kellemes estét, a jövő héten ismét várjuk önöket, a viszonthallásra.